Az előző hetekben, most már ez a 8. hét, tehát az előző 7 hétben Malakiás könyvét olvassuk, és Malakiás könyvének kérdéseit, amelyeket a nép kérdez vagy intéz a prófétához, illetve rajta keresztül Istenhez, ezeket néztük végig. Szó volt itt a kérdésekben Isten szeretetéről, Isten megvetéséről, vagy semmibevételéről. Szó volt arról, hogy hogyan vesszük semmibe, és hogyan becsméreljük le embertársainkat. Aztán 2 héttel ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt volt a kulcspont, hogy a világképünkkel van baj, ami mindennek az alapja, hogy ez alapvetően egy cinikus és torz világkép, aminek következtében torz az istenképünk. És a megoldást a múlt hét ajánlotta fel, amikor arról volt szó, hogy világképet kell váltanunk, és meg kell térnünk. És arról is beszéltünk, hogy ez a megtérés, ez elsősorban az Istennel való kapcsolat elmélyítésére vonatkozó képesség. Tehát nem egy egyszeri alkalom, amit egyszer megtudunk, letudunk, és akkor mögöttünk van, és onnantól kezdve sinem vagyunk, mint egy vonat, hanem arról van szó, hogy ez a megtérés inkább egyfajta attitűd vagy hozzáállás ahhoz, hogy én az Istennel való kapcsolatomat újra és újra vágányra tudjam igazítani. És hát beszéltem arról is a múlt héten, hogy a megtérés, nem szeretjük ezt a szót, mert túlzottan nyomulós, túlzottan vallásos, és nagyon sok rossz egyéb konnotációt és gondolatot felvet bennünk. Na hát, hogyha ez tényleg így volt a múlt héten, hogy a megtérés a sok rossz dolgot felkavart bennünk, akkor hát még mit fog csinálni a mai igehirdetés, ami a pénzügyeinkről fog szólni. Mert ugye a papok 2 dolgot szoktak prédikálni állandóan a szószékről, az egyik az, hogy térjetek meg, és a másik az, hogy adakozzatok. Hát a múlt héten letudtam azt, hogy térjetek meg, akkor most ezen a héten arról fogok beszélni, hogy adakozzatok, de nem erről fogok beszélni, hanem a pénzügyeinkről fogok beszélni, és ebben része lesz az adakozásnak is. Ez pedig itt Malakiás könyvének 3. fejezetében, a 8-tól a 12. versben így van megírva. Becsaphatja az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az égcsatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja seregek ura. Ez ránk is vonatkozik, mert van szőlők a határban. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Hát igen, igen, itt ez ráadásul nem csak, hogy arról beszél, hogy fizessünk, de arról is beszél, hogy tizedet fizessünk, és hát egy ismerősömmel így beszélgettünk erről, és így visszakérdezett, hogy tizedet. Ez olyan, mint Szent István idejében, hogy 10%-át a gabonának fogjuk meg, és akkor 10% megy a királynak, és 10% megy a papoknak. És akkor így belegondolva, ugye hát, igen, így a mai világban, amikor 27%-os az áfa, akkor ez a tized nem is cseng olyan nagyon rosszul. Azért, hogyha megnézzük, a személyi jövedelemadónk is 16%-os, a tizedet pedig csak 10%, mondom azoknak, akik matematikában egy kicsit esetleg nem állnak olyan jól. Tehát, hogy a tized, igen, hát igazából 20%-ot fizetett egy átlagos középkori ember, 10%-ot az egyháznak, és 10%-ot a földesúrnak, és én annak idején a szocializmusban tanultam, hogy ez milyen rettenetes elnyomó rendszer volt, de aztán megjött a kapitalizmus, és az ember most már lehet, hogy máshogy látja ezt a helyzetet. Nem is lenne olyan baj, ha csak 20%-ot kéne fizetni, de igazából mindig fizetünk, ha tankolunk, fizetünk, ha vásárolunk, fizetünk, hogyha autópályamatricát veszünk, fizetünk, és nem tudom, hogy tudjátok, hogy a benzinben például több az adó és a járulék, mint a benzinnek az ára. Szóval, hogy a tized az nem annyira nagy pénz. De ha arról beszélünk, hogy esetleg vannak gyülekezetek, és vannak gyülekezeti tagok, akik tizedet fizetnek, no hát akkor már rögtön azt gondoljuk, hogy ez valami középkori maradvány. Biztos, hogy ide, az illető most jött ki a történelem könyvünkből, kilépett és itt integet nekünk. De hát mégiscsak itt beszél a tizedről a proféta, és azért ma én is fogok róla beszélni. De mégsem erről akarok csupán beszélni, hogy most mindenki fizessen tizedet mától fogva, mint halálig, ámen, hanem arról akarok beszélni, hogy ez az egész szakasz valami olyasmit próbál nekünk tanítani, hogy a mi gazdagságérzésünk, az, hogy mi mennyire vagyunk gazdagok vagy szegények, az, hogy mi mennyire érezzük magunkat gazdagnak vagy szegénynek, az egyáltalán nem attól függ, hogy mennyi pénzünk van, hanem attól, hogy mennyit tudunk adakozni. És ez mindig így van, és ez mindig így lesz. És az adakozás alatt most ne azt gondoljátok, hogy nekem kell adakozni, vagy a gyülekezetnek. Az adakozás egészen több, sokkal több, mint az, hogy az ember kifelé menet mennyit tesz a persejbe. Az adakozás egy életforma, az adakozás az egy hozzáállás az élethez, amiről most nagyon részletesen fogok beszélni. Tehát az adakozás mi legtöbbször úgy szoktuk csinálni, vagy gondolni, hogy az, ami esetleg fölösleges, azt odaadjuk. Ez az adakozás. Nagyon sokszor tapasztalom, ez már nem a pápai gyülekezet, ezt azért gyorsan leszögezem, van olyan gyülekezet, amelyik négyszer ekkora a megyében, és nincs ekkora persejpénz és adománya egy évben, mint a pápaiaknak. De nagyon sokszor van, hogy megyek ki lelkezként, én vagyok kint először, és nem akarom ugyan nézni, hogy ki mennyit dob a persejbe. De azért van, hogy kijön kifelé Béla, nincs itt Béla közöttünk, vagy nem tudom én, kinyitja az apró részét a pénztárcának, és így belerázza a persejbe. Ha csöngjön, tudjátok, hogy azért ha benyom az ember egy ezres, annak nincs hangja, de amikor belerázom a pénztárcának, akkor mindenki tudja, hogy most adakoztam, és nem is egyet. Aztán, hogy az ott mi ott az a vége annak az aprónak, amit egyébként észre se veszek, hogy van, csak ezt a gyerekeim mennyire tudják, hogy soha nem tudom, hogy mennyi apró pénzem van, és ha ezt megtudnák, akkor sokkal kevesebb lenne valószínűleg, és sokkal több chips lenne otthon. De ezt egyelőre még nem tudják, ők azt gondolják, hogy én a pénztárcámmal úgy nagyjából képben vagyok, de ez távol van az igazságtól, de a legtöbb ember azért elég jó képben van, és tudja, hogy ez itt a maradék, ezt oda lehet biztonságosan adni Istennek, úgyhogy ez nekem különös egy kényelmetlenséget nem okoz. Na de nem ez az adakozás. Az adakozás nem az, hogy azt, ami nekem már abszolút fölösleges, nem kell semmire sem, azt odaadom, azt lomtalanításnak hívják, ezt nagyon sokszor elmondtam, tehát az adakozás és a lomtalanítás nem ugyanaz. És pláne nem lehet összekötni a hasznosat a kellemessel, hogy adakozom és lomtalanítom valójában. Az adakozás ez azt jelenti, hogy az elejét adom oda. Azt, amikor még megvan az egész, és a legelső. Ha elolvastuk Mózes harmadik könyvét, nagyon kevesen olvasták valószínűleg, én most éppen ezzel küzdök, vannak az áldozatok, és mindig ezt mondja, amikor áldozatot hozzál, épet hozzál, egészségeset, a legjavából. Az áldozat sose lehet a sánta, a vak, a béna, és erről egyébként pont Malakiás könyvén is beszélt pár fejezettel odébb. Az adomány az mindig valami, ami értékes. Mert egyébként nem adományozok. Amikor valakinek a levetettet és az úgysem kellőt odaadom, akkor én vagyok fölül, ő van alul, és nagy kegyesen odaadom azt, ami nekem már úgyse kell. Ez igazából megalázás, és nem adakozás. És az adakozás az az, hogy azt adom, ami nekem is érték, és hogyan? Mit mondott Jézus? Mert ezért Jézus erről mondott egy nagyon jó igét, ha valaki még emlékszik a két kézzel kapcsolatban. Ne tudja a jobb kezed, hogy mit tesz a bal. És hogyha a jobb kezed nem tudja, hogy mit tesz a bal, akkor pláne nem kell tudnia annak, akinek adakoztál, hogy te adtad. Szóval az adakozás az egy életforma és egy gondolkodásforma. Beszéljünk egy kicsit arról akkor, hogy mi is ez az adakozás, és mit tesz velünk az adakozás. Mert ha elkezdünk adakozni, az adakozás átalakítja a gondolkodásunkat. Az adakozás azt jelenti elsősorban, hogy észreveszem azt, akinek mellettem szüksége van, megnézem, hogy én miben tudok az ő szükségére sietni, vagy segítségére lenni, és oda megpróbálok belépni arra a helyre, akár a pénzemmel, akár egyéb módon. Nem mindig pénzről szól az adakozás. De az adakozás legelőször is lebontja az anyagias gondolkodást. A mi összes az egész gondolatrendszerünk az anyagiasság köré csoportosodik. Minden a pénz. Mennyit keresel? Ráadásul ezért Magyarországon képesek megkérdezni az emberek, hogy te mennyit keresel. Megismerkedek Bélával, mindig Béla, leülünk, harmadik kérdés, na és mennyit keresel? Mindig, mennyi van? Hogy állsz? Föl kell mérnem, hogy hogy állsz, hogy lássam, hogy én hogy állok veled, hogy most irítkedjek rád, vagy te irítkedj rám? Vagy hogy van a mi kapcsolatunk? Ki van fölül, ki van alul? Mindig ez az első. Mennyi, hogy, kinek milyen tehetsége van anyagilag. És ez hihetetlenül rombolja az emberi kapcsolatokat. Amikor folyamatosan egymás pénztárcáját lesjük az egyik szemünkkel. Az élet mindig több volt, mint a pénz. Mindig. És a pénz mindig relatív, mert lehet nagyon gazdag az, akinek viszonylag kevés van, és lehet nagyon csóró az, akinek sok van. Egész egyszerűen attól függ, hogy ki hogy érzi. Erről mindig a testvérem jut eszembe. Mindig. Azt mondja nekem, ti annyira szegények vagytok. És így elgondolkoztam, hogy igen, hogy olyan fura. Hogy igen, volt ez viszonyítva, mi igen, de kettőnk között mégsem én érzem magam csórónak, hanem ő. És ez nagyon-nagyon fura, hogy ez nem kell hozzá az, hogy te konkrétan szegény vagy gazdag legyél, hanem egyszerűen az, hogy ami nekem van, az elég. Elég. Nem szeretnél valamivel többet? Nem, most már új mobiltelefont is vettem, úgy örülök neki, mint majd a farkának, van egy új mobiltelefonom, nincs betörve még a képernyője, majd lesz. De most nagyon boldog vagyok, most úgy érzem, hogy a következő egy évvel letudtam magamnak az összes videót. Jó is, hogyha letudtam, mert... Na, mindegy. Szóval, hogy elég-e az, amit van? Tudod-e magadnak mondani, hogy elég? Tudod-e érezni, hogy elég? Vagy az van benned, hogy de annak több van? Hú, de jó lenne a több. Amikor az embernek kell adni abból, ami van, mindegy, hogy mennyi van. Mert mindenki tud adni valamennyit. Mindenki vesz magának chipset és kólát. És ami chipset és kólát veszik, azt nyugodtan odaadhatom valakinek, aki mondjuk kenyeret vesz belőle, és tejet, nem sör, hanem tejet. Szóval, hogy oda lehet adni nyugodtan. Segít átrendezni az adakozás a fontossági sorrendemet. Mi fontos, és mi nem fontos. És tényleg kell-e költenem a nem fontosra ennyit meg annyit? Nagyon sokszor elmegy a nem fontosra. Rengeteg pénz. Eleinte a férjem állandóan aggódott, hogy én majd mindenféléket vásárolni fogok. Hogy én ilyen vásárolós nő vagyok. Hát én mindig az vagyok, aki elhatározom, hogy veszek ilyet, megnézem, mennyibe kerül, és akkor utána fél évig ott kotoncolok körülötte. Valamikor végén aztán meg se veszem. Mindig gondolkodom, szükségem van-e erre? Fontos-e nekem ez ennyire? Használom-e annyit? Segít ez előre, vagy ez csak azért kell, hogy legyen valami, ami még egy porfogó lakásomban? És nagyon fontos, hogy az adakozás segít betartani ezt a fontossági sorrendet. Nem csak átrendezni a fontossági sorrendet, de betartani. Hogy fontosabb nekem az, hogy a szomszédom is mindig tudjon enni, mert szegénynek 22.000 forintból kell megélni egy egész hónapban, az ugye lehetetlen, az akkor legyen nekem annyira fontos, például, és ezt csak példának mondtam, senki ne vegye magára, és ne kezdje a szomszédot etetni holnaptól, tehát, vagy kezdje el, mindegy, ez az ő dolga. Szóval, hogy mi a fontos? És kezdjek el aszerint cselekedni. És ez rendezi valóban azt, hogy mi van elő és mi van hátul. Elkezdik gyakorlatban is átrendezni az én nagyon szép keresztény világnézetemet. Mert ahogy ezt a lelkészek nagy része szoktam mondani, egy kicsit cinikusan, hogy az embernek mindig a pénztárcája tér meg utoljára, abból a szempontból igen. Hogy már az egész világképe, ahogy gondolkozik, az már úgy egészen krisztusi. De valahogy a gyakorlata. Az nem az. Mert a gyakorlatban mindig benne van az, amit Jézus mondott. És nem tudom, hogy figyeltétek-e, de mi az, amit szó szerint veszünk a Bibliából, és mi az, amit nem. Engem nagyon sokszor támadnak az miatt, hogy a hétnapos teremtés történetet nem veszem, hatnapos teremtés történetet nem veszem szó szerint. Én meg azon szoktam gondolkozni, hogy igen, ezt szó szerint kell venni. Akkor vegyük szó szerint azt is, hogy ha valaki kér tőled, akkor adj neki. És ha kölcsön kér, akkor adjál neki. És hogyha nem adja vissza, akkor nem adta vissza. Na, ezt vegyük ezt szó szerint. Na, melyik könnyebb? Szó szerint venni a hat napot, vagy könnyebb ezt szó szerint venni? Ó, nem lehetne mégis inkább a hat napot? Nem csodálkozom, hogy egy csomóan azt mondják, ó, mi komolyan veszük a hat napot, mert azt nehezebb szó szerint venni. Aha. Elméletben nehezebb szó szerint venni a hasznapot, igen. De vett szó szerint az, hogy aki kölcsönkér, annak mindig adják, és hogyha nem adja vissza, akkor vesz rá egy keresztet. Na jó, ne vesz rá, mert te református vagy, de hogy értjük, engedd el. Na jó, maradjunk inkább a hasznapnál. Mit vegyünk szó szerint, és mit ne vegyünk szó szerint? Nos, az a helyzet, hogy Jézus ezt nem példázatban mondta, hogyha valaki kért tőled, annak adj. Ezt teljesen konkrétan mondta. És mi mégis ott vagyunk, hogy akkor most mi van a melegekkel, meg hogy lehet enni vért, vagy tudom, mert ez is egy kérdés a Bibliában, hogy lehet-e hagymás vért enni. A Biblia szerint nem lehet hagymás vért enni, és ez körülbelül két parancsolatra van attól, hogy az ember nem lehet homoszexuális, és akkor kérdezem ezt, hogy akkor mit veszek komolyan? A hagymás vért komolyan veszem, a melegséget nem veszem komolyan? Vagy hogy van ez? Mit válogatunk állandóan a Bibliában? Mindegy, visszatérek ide, amikor Jézus azt mondta, ha valaki kér, annak adj, ezt ő teljesen szó szerint értette. Nem gondolta, hogy ez átvitt értelemben van, hogy hát, Jócsikám, amikor éppen van fölösleged, és kér valaki, akkor azt a fölöslegedet odaadhatod neki. De nem ezt mondta. Szóval az adakozás, hogyha az egy hozzáállással válik a pénzemhez, az lebontja ezt a fajta anyagias gondolkodást. Pénz. Másrészt megtanít egy fontos dologra, amit mi mai emberek nagyon nem tudunk. A régieknek ez még ment. A régi ember tudta, hogy iszonyúan be kell osztani azt a pénzt, hogyha nem akar éhen halni szó óvégén, és az éhen halni, amit most nem átvitt értelemben értem, hanem szó szerint. A régiek azok tudták, hogy ugye össze volt a betakarítás, és utána egész télen abból kell élni, amiben a betakarításban betakarítottam. Nincsen olyan, hogy felzabálom a betakarított cuccot decemberben, vagy novemberben és decemberben, és akkor utána mit csinálok január, február, március, áprilisban? Nem lehetett ezt megcsinálni. Régen be tudták osztani, aki pedig nem tudta beosztani, az úgy járt, mint ilyen szociáldarvinista elképzelések szerint, hogy az meg éhezett, vagy pedig a többiekre szorult. Látjuk a tücsök és a hangya történetét, ezt a mi gyerekeink már egyáltalán nem is értik. Hát miért nem ment el az a hülye tücsök a Tesco-ba? Hát most összegyűlt egy csomó pénzt, tehát elmehet, aztán vásárolhat magának. Ők nem értik azt a gondolkodást, ami ez mögött áll. De amikor az adakozás a pénzügyi tervezésem részévé válik, az megtanít a pénzbeosztására. Egy ismerős házaspár mesélte, hogy ők elhatározták, hogy tizedet fognak adni, de mindig az volt a bajuk, hogy soha nem jöttek ki még a rendes fizetésükből se hó végére. Nem volt gyerekük, és ketten voltak. És még mindig hó végére mindig elfogyott a pénzük. Hogyan adhatunk mi így tizedet? És hát azt csinálták, hogy fogták magukat, leültek, és hát elhatározták, hogy akkor is odaadjuk a tizedet, és hát ennek az lett a következmény, hogy elkezdték beosztani a pénzüket. És csodálkoztak, hogy hú, hát még maradt is egy csomó. Mari barátomnak van egy ilyen nagyon jó szakkifejezése, erre ez egy pontos szakkifejezés, meg kell tanulni, ez a házi feladat. A pénz nagyon könnyen elfagylaltozódik, ez a szakkifejezés. Elfagylaltozódik. És tényleg elfagylaltozódik. Ha nem figyelünk oda, itt egy ezres, ott egy ezres, itt most egy 500-as, itt most 3-4 ezer forint. Mire? Hát fagylaltokra. Tehát most itt a fagylalt az ilyen összefoglaló. Ezért mindenre, amire igazából nincs szükségem, csak éppen megveszem. Megveszem, mert finom. Megveszem, mert tetszik. És aztán, ha belenézünk a lakásainkba, azok általában, és itt most nem az idősekre akarok itt újra mutatni, de ugye öregszünk, úgy nő a házunkban az izébigyóknak a darabszáma. Ezt is megvettem, jaj, olyan szép volt ez az izé, hát nem hagyhattam ott. Hát azt kiteszem oda, és akkor a másik ízét, amit az előző hónapban vettem, már nem is fér oda. És hát nem tudom, én a nagymamámra emlékszem, hogy biztos tudják, ez volt ez a nagy zöld konyha kredenc. Aztán kredenc volt a nevés, ilyen ízé volt, ilyen üveges rész volt felül. Hát és amikor már én kisgyerek voltam, már akkor se kértek oda be a poharak. Mert a mama úgy ütötte az ízéket és a bigyókat, és azok akkora helyet elfoglaltak, hogy így kinyitottam, és láttam, hogy ezek így a falig beérnek egészen, mert a mama mindig gyűjtögette ezeket. Ilyen, ő szerette a nippeket, ezeket az őzikék, tudjátok, ez a, mi a neve, ezek a porcelán állatfigurák. Azt szerintem a mamának volt annyi, hogy az egész gyülekezet szemet fel lehetne velük díszíteni. Rengeteg állatfigurája volt. És mi lett ezekkel az állatfigurákkal? Hát egyszer megunta már mama halál után sokkal a lányának a férje, és egy alkalommal kidobta az egészet. Ennyit a fontos dolgokról és az elfoglalatozódásról. Amikor adakozás, az komolyan a része a pénzbeosztásomnak, az mindig az elejéből ment. Valahogy úgy lehet igazából adni, hogy az ember megjön a pénze, és odaadja belőle azt, amit az adományra szán. És akkor utána, hogy beosztja a maradékot. Mi legtöbbször azt csináljuk, hogy ami majd marad, de soha nem marad. De nézzük meg, ha az elején kiadok 10 000-et, a végén nem mindig hiányozik az a 10 000, mert az ember úgy áll bele, hogy mindjárt akkor ennyit kell beosztanom. De a probléma mindig a beosztással van. Nem tudjuk beosztani. Szóval nagyon fontos az adakozás megtanít arra, hogy beosztam. Az adakozás ugyanis, ha ezt fontosnak tartom, hogy adjak másnak, akkor muszáj lesz beosztani, különösen azt, akinek kevés, annak, akinek kevés van. Ezen kívül az adakozás megtanít a gondoskodásra. Amikor adakozó lelkületem van, akkor elkezdek odafigyelni arra, hogy ki az, aki arra szorul, amit én adni tudok neki. Ha én igazából adni akarok, akkor folyamatosan keresem, hogy kinek mit tudok adni. Ez van, akinek, nem mindenkinek pénzt tudok adni. Van, akinek az időmből tudok adni 2 órát, és leülök vele matekot korrepetálni. Van, akinek a fizikai erőmből tudok adni 2 órát, és elmegyek, és megásom a kis kertjét. És van, akinek a pénzemből tudok adni 20 000 forintot, és adom neki a 20 000 forintot. Egy kicsit, amikor az ember gondoskodó természet, akkor valami fontosat tud, egy kérdés, amit föltehet magának, mi az, ami nálam van, de igazából nem az enyém. Nálam van az a 2 óra, amíg a bécikét, matekot kéne korrepetálnom. De az övé, arra, hogy én segítsek neki. Mi az, amit más helyett én beoszthatok az ő javára? Nagyon sokszor van úgy, hogy adunk valakinek valamit, és az illető nem tudja beosztani, és elherdálja. És rosszul érezzük magunkat. Na hát valamit mi tudunk beosztani helyette neki. Mi az, amivel változást tudok elérni a másik életében? Nem azért van a pénzem, hogy telezabáljam magam, és óriási nagy feneket növesszek. Azt is lehet csinálni. Én kipróbáltam azt is, és elég jól ment. Lehet arra is használni a pénzt. De igazából arra is lehet, hogy emberek életében előremutató változást érünk el vele. Lehet. És melyiknek van több értelme? Vegye fel a kezét, aki még sose fogyókúrázott. Csak több értelme van annak, amikor azt a pénzt nem a kajára költöm, hanem odaadom annak, akinek valami változást tudok az életében ezzel elérni. Hogyan tudom így használni a pénzem? Hogyan tudom másnak odaadni azt, ami igazából nálam van, de az övé? És ez a gyerekeinkre is vonatkozik. Nálam van, de az övé. És aztán térjünk egy kicsit a gyülekezetre is. Az az enyém igazából, amiben valamit beleadok abból, ami az enyém. Nagyon sok mindenkinek azért értéktelen az egyház, mert a maradékából, a fölöslegéből ad valami keveset. Nagyon sok mindenkinek azért értéktelen a gyülekezet, mert nem ad bele időt, mert nem ad bele pénzt, mert nem ad bele energiát. Nagyon sok mindenkinek azért értéktelen a gyülekezet, mert úgy is megcsinálják. Ahogy a szab nagyon sokszor tapasztaltuk, hányszor vittünk el gyerekeket ingyen táboroztatni. Rengetegszer. Értékesebb lett nekik ettől a gyülekezet? Nem, hanem azt mondták, ez nekünk jár, hát vigyétek el máskor is táborozni, tehát ingyen. Amiért nem fizetek, annak nincs értéke. Annak idején a férjem így tenyésztette a kutyákat, a cuki kutyának voltak kölykei, és hát nem voltak papíros kutyák, de azért fajtiszta kutyák voltak, és hát arra gondoltuk, hogy nem kérünk érte pénzt. Aztán elhatároztuk, hogy nem csináljuk, mert aki nem fizet a kiskutyákért, az nem is fog vele úgy bánni. Mert ezt már tapasztaltuk korábban. Amiért nem fizetünk, annak nincs értéke. Ahogy a kutyákra visszatérve, ebből szerzett jószág, ebből részel, hogy egy közmondást is mondja. Amikor viszont fizetek, az az enyém. Amiért fizetek, ahhoz közöm van. Amiért fizetek, ott beleszólásom van. Ha fizetek a gyülekezetnek, enyém lesz a gyülekezet. Nem olyan értelemben, hogy utána mindenkinek azt kell csinálni, amit én mondok. De magaménak fogom érezni azt, ami ott folyik. Ha fizetek, adok a másik embernek, az enyém lesz a gondja. Már nem mindegy, hogy ő hogy ér és mit csinál. Mert ott van benne az én pénzem, az én időm, az én energiám. Ha adok valakinek valamit, az megtörje a közömbösséget felé. Abban a pillanatban érdekelt leszek. És bevon érzelmileg. Ez az adakozásnak a legfontosabb dolga, ami eddig közömbös volt és kívülállóság. Hirtelen ott vagyok a kellős közepében. És mindennek az alapja és az oka az, hogy az adakozás állandóan figyelmeztet, hogy semmi nem az enyém. Mit van, amit ne úgy kaptál volna? Ó, hát de én meg dolgoztam érte. Kőkeményen itt dolgoztam érte. Kitől kaptad az egészségedet? Kitől kaptad a tehetségedet, a képességeidet? Kitől kaptad a munkakedvedet? Azt a kedelmet, hogy azon a munkahelyen dolgozhatsz, ahol dolgozol. Jézus nagyon sokszor beszél arról, és a Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy gondnokok vagyunk ezen a világon, és nem tulajdonosok. Semmi nem a miénk. Minden megbízatásként van nálunk. Van egy történet, gondolkoztam, hogy felolvassam, vagy ne olvassam, a talentumok története, ahol a gazda kioszti a talentumokat, és elmegy, és gazdálkodni kell a talentumokkal. Mert azok a dolgok, amik vannak, akár az időnk, akár az energiánk, akár a tehetségünk, akár a pénzünk, arra vannak, hogy másokat építsünk vele. Nem arra, hogy eltároljuk, hogy gyűjtögessünk, és betegyük a kredencbe, és akkor ott gyűjjenek ezek a dolgok, és igazából soha ne legyen velük semmi. Nem tékozlásra vannak, nem arra vannak, hogy én jól érezzem magam, és mindenki más körülöttem elmehet oda, ahová gondolom. Nem arra vannak, hogy én magam számára jobb életet, vagy kényelmesebb életet varázsoljak. Minden, ami a kezemben van, azért van a kezemben, hogy valamit javítsak, valamit tegyek vele. Erről most eszembe jutott egy kis kitérő, mikor a céltudatos életet most elkezdtük venni. Az írójának, Rick Warrennek volt egy ilyen kis beszéde a TED-en, és ezt megmutattam a csoportnak, aki ezt a céltudatos életet végvette, és ő mesélt arról, hogy ő mondta azt, hogy mikor Mózes odalépett a csipkebokorhoz, az égő csipkebokorhoz, és hát, hogy ő menjen most, mit kezdjen ő ott Egyiptomban, azt kérdezte Isten tőle, mi van a kezedben? És hát nézi, hát Mózes, mi van a kezemben? Semmi nincs, hát ki vagyok én. De mi van a kezedben? És azt mondta, hát egy pásztorbot. És az a pásztorbot volt az, amivel Mózes, mint egy nyáját kivezett a népet Egyiptomból. Ez egy nagyon szép példa. Mi van a kezedben? Mi van a kezedben? Ott az időd, ott a pénzed, ott az energiád, az értelmed. Mindezt arra kaptad, hogy valami változást hozzál te a világban körülötted. Azért kaptad, nagyon sok minden, ami nálad van, nem a tiéd, hanem azért kaptad, hogy valakit, aki körülötted van, előrébb segíts. Semmi nem a tiéd. Mit van, amit nem úgy kaptál volna? Vagy ahogy, jó, gondoljuk azt, hogy minden a miénk. Na de mit mond rólunk a KT? Mindig visszatérünk ide. Én kié vagyok. Lehet, hogy minden az enyém, de hogy én nem vagyok a magamé, azt tudni. Hanem én az én hűséges megváltomnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Na oké, minden az enyém, de én Jézusé vagyok. Akkor ilyen egyszerű matematikai logikával, itt most kicsit Gergőre nézek, hogy jól vezetem a logikai fonalat. Ha az enyémek a dolgok, én meg Jézusé vagyok, akkor elképzelhető, hogy a dolgaim azok Jézuséi. Igen. Ha mégsem, akkor ezt majd csak Isten tisztelet után árulhatod el. De én úgy gondolom, hogy ez így van, mert tegnap is levezettem valamiért, aztán kiderült, hogy nem jól vezettem le. Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy minden, amin van, az Istené, és azért kaptam, hogy valamit kezdjek vele. Mi van a kezedben? Ami a kezedben van, oda tudod-e adni, ha kell? Be tudod-e osztani, vagy eltékozlod? Tudsz-e gondoskodni másokról? Tudsz-e értékelni mást magadon kívül? Tudsz-e gondnokként tekinteni az életed minden részére? Erre hív minket Isten mindennel, amit kaptunk. A földbe esett búzamag, ha el nem hal, akkor egy maga marad. Ha a búzaszem úgy gondolja, hogy jó nekem, mint búzaszemnek, akkor egy maga marad. De ha elpusztul, és kinő belőle a búza növény, akkor sokszoros termést hoz. És mi vagyunk? A búzamagok, akiket elvet Isten a maga szántóföldjébe. Mi van a kezedben? Add tovább. Amen. Hajtsd meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, olyan nehéz néha adni. Olyan sokszor szeretnénk megtartani dolgokat magunknak. Olyan sokszor gondoljuk azt, hogy kockázat mindenféle adás és adakozás. Mindenféle elengedés. De nagyon kérünk, hogy taníts meg minket arra, hogy semmi nem a miénk valójában. Hogy ide engedtél minket 40, 50, 90, 100 évre erre a földre. Olyan dolgokkal, amelyeket használhatunk arra, hogy embereket te felé indítsunk. A megbocsátás, a változás, az értékrendváltás, az új élet, a növekedés, a felnőttkor és a bölcsesség felé. És te mindig adtál körülöttünk szegényeket, hogy legyen kiről gondoskodni. Hogy legyen megtanulni, meg tudjuk tanulni az alázatot, hogy meg tudjuk tanulni azt, hogy vannak helyzetek és emberek, akiket nem tudunk megoldani, hanem egész életünkben a gondoskodásunkra szorulnak. Segíts minket, hogy ne letudni akarjuk ezeket a dolgokat. Hanem legyen a mi szívünk igazán olyan szív, amelynek első az a kérdés, hogy mit tud adni. Amelynek első az a kérdés, hogy mi az, ami nála van, de igazából te nem neki szántad. Úr Jézus, te mindent odaadtál értünk. A lehetőségeidet, a szakmádat, a családodat, a pénzedet, aztán az életedet, az emberi méltóságodat, a jó híredet, mindent. Mi a te tanítványait szeretnénk lenni. Segíts, hogy mindebben tudjon követni téged. Amen. Most mondjuk el együtt, ami Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd őket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Minden a tiétek. Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem tiértetek odaadta, hogyan ne ajándékozna nektek vele együtt mindent. Amen. Foglaljunk el helyet.